Sokszor erősebb. Isten igéjét a Lukács evangélium a 8. részéből olvasom. Annak a történetnek a folytatását, amit olvastam. Van valami baj? Van valami baj?
Nem, csak volt egy ilyen, amit...
Látom, megerőltetted a kezed.
Megmutatték az elő, és most visszajött.
Aha, megerőltetted a munkába a kezed, igen. Igen. Tehát, Isten igéjét Lukács evangéliuma 9. részéből olvasom, a 38. verstől. És íme egy a sokaság közül felkiáltott mondván: Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra, mert nekem egyetlen egyem. És íme a lélek megragadja őt, és hirtelen kiált, és szaggatja őt annyira, hogy tajtékot túr, és nehezen megy el tőle, szaggatván őt. És kértem a te tanítványaidat, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Felelvén pedig Jézus mondta: Ó, hitetlen és elfajult nemzetség! Meddig leszek köztetek, és meddig tűrlek titeket? Hozd ide a te fiadat! Amíg pedig az odament, azon közben az ördög földhöz ütötte azt, és megrángatta. De Jézus megdorgálta a tisztátalan lelket, és meggyógyította a gyermeket, és adta azt az ő atyának. Elálmélkodtak pedig mindnyájan az Istennek nagyságos erején. Mikor pedig mindnyájan csodálkoztak mindazokon, amiket Jézus cselekedett, mondta az ő tanítványainak: Vegyétek fületekbe ezeket a beszédeket, mert az embernek fia emberek kezébe fog adatni. De ők nem értették-e mondást, és el volt rejtve előlük, hogy ne értsék azt, és félték őt megkérdezni e mondás felől. Támad pedig bennük az a gondolat, hogy ki a nagyobb közöttük. Jézus pedig, látván az ő szívük gondolatát, egy kisgyermeket megfogva maga mellé állította azt. Eddig olvasom. Amikor elolvastam a kijelölt ige szakaszunkat, és megnéztem a szöveg környezetét, akkor arra kellett gondolnom, hogy nem is nagyon érthető ez a bibliai szakasz, vagy hát lehetetesen kiragadva csak a gyógyítás történetét is lehet magyarázni, de teljesen más, ha belehelyezzük ezt egy kontextusba. Hiszen most Böjt első vasárnapja van. Köszöntök mindenkit Böjt első vasárnapján. Megyünk húsvét felé. És tulajdonképpen ez a történet, ha egybeolvassuk a megdicsőülés hegyét, a gyógyítás történetét, és az, hogy Jézus először jelenti a tanítványainak a szenvedését, akkor lehet ezt úgy is érteni, hogy talán egy ilyen címet is lehet ennek adni, hogy útban húsvét felé. Jézus felmegy a megdicsőülés hegyére. Ő, aki pontosan tudja, hogy mi vár rá. Ezért jött. Nem azért jött, hogy nem azért, amit szirupos betlehemi éjszakát csináltunk belőle, az is egy csoda, a születés csodája is csoda. De nem a karácsonyért jött. Nem azért, hogy angyali kórusok bejelenthessék a mennyből, hogy dicsőség a mennyben Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ez is hozzátartozik az ő történetéhez. De nem ezért jött. Nem is azért jött, hogy megtegye azokat a csodákat, amiket megtett. Vagy elmondja azokat a mondatokat és azokat a tanításokat, amiket elmondott. Ezek mind hozzátartoznak az ő küldetéséhez, de az ő küldetésének a lényege nem ez. A küldetésének a lényege, ha egyáltalán elválasztható ez egymástól, akkor az, ami most fog jönni, a húsvét történet. A keresztre feszítés története. De annyira nem illik bele ez abba a képbe, amit egyáltalán az ember gondol az Istenről. És amit a tanítványok gondoltak, erről a számukra már messiássá lett názáreti Jézustól, hogy fel kellett őket erre készíteni. Ott a megdicsőlés hegye, és három tanítványt visz magával, Pétert, Jakabot és Jánost. Számomra nagyon sokáig kérdés volt, hogy miért ezt a három kivételezettet? Ők a liblingek, már elnézést a kifejezésért, ők a kedvencek? Mind a három különleges életút. Péterről tudjuk, hogy hát ő lesz a vezető. Jakab lesz az első vértanú. És János lesz az, akiről valaki így fogalmazta, hogy a hosszú élet vértanúságát kapja majd. Mindenkit túlél, mindenkit, és az egész nem csak a születő kereszténységet látja majd, hanem találkozik annak a kezdeti romlásával, vagy hát veszélyeztetettségével is. Ez a három ember, mert ők többet kaptak, ők majd sokat több mindent fognak végigélni és végig szenvedni. És ezért kapnak ilyen plusz ajándékokat is az életútjuk, vagy megdicsőülés hegyén ott vannak. Hát most képzeljük el, hogy itt lenne. Hát Jézus az is nagy csoda lenne, de mondjuk mellette Illés, meg Mózes. A két nagy ószövetségi proféta. Hát én menten elájulnék. Nem az ijedtembe, hanem a döbbenetembe. Ez a három ember nem ájult el, de egész biztos, hogy tele voltak annak a csodálatával, hogy amit ők eddig sejtettek arról, hogy kicsoda Jézus, hogy Jézus a Messiás. Hogy ez a két nagy ószövetségi proféta úgy beszél vele, hogy valóban Messiásnak tekinti őt. Micsoda megtapasztalás ez Jakabnak, Péternek és Jánosnak. Persze a praktikus Péternek azonnal van ötlete, azt mondja, hogy építjünk itt hajlékot, rendezkedjünk be. És azért mindjárt ismerjük a szívünknek azt az indulatát, hogy vannak az életnek olyan kitüntetett szent pillanatai, vagy ihletett pillanatai, amiben szeretnénk berendezkedni. És az a vágyunk, hogy az életünk ilyen legyen. No, ebből nem lesz semmi, felhő elvonul, ott maradnak, és itt valamilyen módon nem is értik, amik történt. Meg is némulnak. Nem is merik Jézust kérdezni. Túl sok, túlságosan feldolgozhatatlan, még feldolgozhatatlan a számukra, ami történik. Majd később a kereszthalál, a feltámadás, a mennybe menetel után már tudnak erről beszélni, már lehet erről beszélni. Különböző típusúak vagyunk, én szeretek mindent azonnal ventillálni, kimondani, megbeszélni. Azt hiszem, a nők egy része ilyen. De nagyon sokszor rájöttem, hogy bizonyos események nem is érthetők, csak több év múlva távlatából visszanézve lehet a dolgokat jól a helyén kezelve értékelni. Na ez a történés is ilyen. De mindenesetre elviszik magukkal ezt a tapasztalatot, és hát el tudom képzelni, hogy azért döbbenetükbe is, meg csodálkozásukba is ugye a föld fölött 10 centivel lebegnek. Lemennek a másik evangélium úgy mondja, hogy egy völgybe, ahol nagy sokasság várja Jézus, mert ekkor Jézus már hatalmas sokasság követi, részint a csodái, részint a tanításai miatt. És ebben a tömegben oda megy hozzá egy apa. Úgy érezni, hogyha ezt a szöveget elolvassuk, az indulata, vagy az indulatának az ereje, amiben oda verekszi magát Jézushoz. És azt mondja, hogy Mester, elhoztam a fiamat. Olyan érdekes az egyetlen egyemet. És ebben benne van az, hogy az egyetlen egy gyerekemet. De benne van az is, hogy azt az egyetlen egyet, ami nekem minden ezen a földön, amit ha elveszítek, akkor megsemmisülök. Mindjártnak van ilyen egyetlen egye. Én így szoktam magamnak mondani, hogy a létem lényege. Mindnyájunknak van, hogy ha azt elveszítem, mindent elveszítek. Valahogy így viszi ez az apa oda ezt a fiút Jézushoz. Persze, sok helyen járhatott ő már. Sokfajta módon próbálhatott a fiának segítséget kérni. Nekem, engem mindig izgatnak az evangéliumokban, és van még ilyen, amikor nem egy anya viszi a gyerekét Jézushoz. Az sokkal természetesebb lenne, hogy egy anya, azt úgy megszoktuk, hogy egy anya úgy mindenen áttörve viszi a gyerekét oda, ahol gyógyulást, megoldást keres, vagy remél a számára. Itt úgy tűnik, nincs anya. Itt úgy tűnik, ez az apa az, aki az anya szerepet is fölvéve viszi a fiát. A Szentírás itt azt a diagnózist adja, hogy ördögtől gyötörtetik, és leírja az epilepszia klasszikus leírását, klinikai leírását. Az akkor nem tudta másként nézni ezeket a jelenségeket, mint szellemi, démoni jelenségeknek. És még mielőtt ezt úgy félresöpörnénk mindenestől, azért gondoljunk meg, hogy a mi korunk pedig megpróbál már talán túlságosan és racionalizálva mindent fizikai, biológiai okokra visszavezetni. Aztán most már elkezdünk oda közeledni, hogy pszichoszomatika, hogy bizony a testi dolgoknak nagyon sokszor lelki-szellemi háttere van. Hogy a test és lélek elválaszthatatlan. És anélkül, hogy én most ide vagy oda letenném a voksomat, és azt mondanám, hogy igen, démonilag megszállott volt ez a fiú. Vagy igen, ez egy epilepsziás roham, amit abban a korban így tudtak diagnosztizálni. Mégis hadd mondjam azt, hogy jó, hogyha nem engedjük, miközben nem szabad a biológiai látásmódunkat sem elengedni, bevenni a gyógyszert, elmenni az orvoshoz, stb. Ha nem veszítjük el azt, hogy bizony a test és a lélek, bizony a testi, és most direkt mondom így, hogy szellemi, spirituális folyamatok nagyon mélyen összefüggnek. Sokkal mélyebben, mint ahogy arról mi számot tudunk adni. És Jézus Krisztus mind a kettőnek az orvosa. Ez az apa nyilván próbálkozott már különböző orvosoknál, próbálkozott a tanítványoknál is, ugye a többi tanítvány az ott maradt lent, azok se tudtak vele mit kezdeni, és akkor itt jön egy klasszikus roham leírás. Nagyon érdekes, ahogy Jézus reagál. Mi általában megszoktuk a szelíd Jézus arcot. El sem tudjuk Jézust képzelni úgy, mint nem szelíd, kékszemű szakállas tanító. Borzasztóan tetszett, amikor egyszer láttam egy néger Krisztus ábrázolást, meg láttam egy indián Krisztus ábrázolást. Sőt, láttam egy ilyen mongol, tehát egy ilyen keleti Krisztus ábrázolást is. Mert el nem tudjuk képzelni, hogy Jézus nem olyan, mint amilyen mi voltunk. Pedig valószínű, hogy Jézus, mint korabeli zsidó férfi, a saját sémita rassz jegyeit hordozta. Tehát nem az a szőke, kékszemű hollywoodi jelenség volt, akit ma a Jézus filmekben szeretnek ábrázolni. Ami a külsejéről semmit nem tudunk, de ez annak a profétai hagyománynak a része, hogy a profétának, annak a zsidó profétai hagyománynak a része, hogy a profétának mindig az üzenete a fontos, és soha nem a személye és a személyiségének a külső jegyei. Éppen ezért egyetlen egy profétának a külső jegyeiről sem tudunk. Párról is csak annyit, hogy termetes sirány és valami betegsége volt. Na, ez egy mellékeszál. Mindig csak szelíd Jézust tudunk elképzelni. És nem nagyon tudunk kibékülni, vagy nem is ismerjük azt a fajta Jézus képet, amelyik például ilyeneket mond, hogy hitetlen és elfajult nemzetség, amelyik ostort fon, ott majd a jeruzsálemi templomban, virágvasárnap, fölborogatja az asztalokat, tehát megvennék lepve, vagy ti most ezeket a székeket fölborítgatátok. Pedig ez is hozzátartozik a Jézus arthoz. Mintha Jézus ingerült lenne, és azt mondaná, hogy hitetlen és elfajult nemzetség. De azt mondaná, hogy hát miért nem hisztek az élő Isten hatalmában, szeretetében, erejében? És még mond egy nagyon érdekes mondat, hogy meddig leszek veletek? Ugye ebben mi már kihalljuk a húsvétra való előkészületet, a tanítványok valószínűleg még nem hallották. Meddig leszek veletek? És ez a mondat a Jézusnak szembe állt ma reggel velem, hogy nem lehet, hogy nekem is azt mondaná, hogy ó, hitetlen és elfajult metodista lelkészasszony. Mik a megoldási készleteid? Azonnal ilyen emberi intézkedsz, kigondolod, hogy mi a legjobb, vagy pedig tudod, hogy minden ott van az Isten kezében, és persze, az imádságon túl még biztos meg kell tenni jó néhány dolgot. De hisszük-e azt, hogy az életünk egyetlen egy kicsi és nagy történése sincs távol az Isten gondolkodásától és a cselekvésétől? Elmondtam nektek ezt a kolozsvári tapasztalatomat, hogy tényleg gyomorgörcsöm volt attól, hogy járok ennek a történetnek a végére, és egyszer csak az Isten, ráadásul titkárnőváltás is történt, és egyszer csak az Isten odarendel egy agilis, praktikus jogászlányt, aki egy nap alatt úgy elintézi a dolgokat, hogy én itt csak futottam a nyomába, és adogattam az újabb és újabb dokumentumaimat neki, hogy na ezt kell hitelesíteni, azt kell lemásolni, ezt kell beadni. És tényleg ámultam azon, hogy ez az Isten, aki benne van az élet ilyen kicsi részletkérdéseibe is, és amikor minden keresztbe áll, amikor nem azt tapasztaljuk, hogy segít, akkor is ott van. Hitetlen és elfajult nemzetség, mennyire számolunk mi az ilyen egzisztenciális élethalál kérdéseinkben, mint ez az apa a fiával, és a kicsi kérdéseinkben is, azzal, hogy Isten hatalma, szeretete, megoldás készlete ott van az életünk mellett. És aztán meggyógyítja ezt a fiút. Mintha ez lenne a legkisebb ebbe a történetbe. Mert minden, ami nekünk olyan nagyon nagy, és azt mondjuk, hogy ezt kérem, ezt tessék megoldani, és ebben bizonyítani Isteni hatalmadat. És akkor van ilyen listánk, nekem is van. Nem értem, hogy miért nem csinálod. És itt, mint hogy a Jézus azt mondaná, hogy nem ez a kérdés. És meggyógyul ez a fiú. El tudom képzelni, hogy az egyik 10 centivel a föld fölött járó tanítványok, ugye Megdicsőülés hegyéről lejövve, kicsit értetlen, kicsit az esemény nagyságába belekábult tanítványok, most már 15 centivel járnak a föld fölött. Hát már meggyógyította a megszállott fiút. Fantasztikus. Egy ilyen Jézus után menni, egy ilyen messiás után, akinek ilyen hatalma van, mindnyájan sorba állnánk egy ilyen vezér után. Ennél kisebb kaliberű vezérek után is sorba állunk. És akkor Jézus mondta tanítványainak ilyen nagyon kijózanító mondatot, azt mondja, hogy az embernek fia az emberek kezébe adatik. Szerintem a hideg zuhany, ami a tanítványokat érte. Nem is érték, de nem is akarják érteni. Van egy ilyen érzésem. Mert mit mond itt Jézus, hogy igen, ti láttátok, most így mondom, hogy az atya előtti helyzetemet, akinek én vagyok az egyetlen egye, és aki azt mondta, hogy a mennyből, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Láttátok, hogy gyógyítom meg egy apa egyetlen fiát. És most azt mondom, hogy nekem, akinek ekkora hatalmam van, és ilyen a helyzetem az Istennel, Isten előtt, emberek kezébe adatom. El lehet majd fogni. Kiszolgáltatottá leszek majd. Tudjátok, mindig egy idős otthonból jövök, és annyira éreztem, hogy amikor arról beszélek, hogy kiszolgáltatottnak lenni, na ezt nagyon értették. Ezt nagyon értették. A leginkább, amitől félünk, hogy kiszolgáltatottnak lenni. Én már azt sem bírom, hogyha egy náthánál valaki ott gondoskodik rólam, mert hát egész életemben megszoktam, hogy én gondoskodom magamról. Az emberi lét legnagyobb mélységéig kiszolgáltatottnak lenné. Odáig, hogy meg lehet kérdőjelezni a hatalmát, a tekintélyét, gondoljunk csak a nagycsütörtöki perre, hogy le lehet vetköztetni, hogy meg lehet korbácsolni. Én nem szeretem, amikor a kereszt történetét így túl, hogy kell ezt jól mondani, túl dramatizálják. Elég dráma az úgy magában. De gondoljuk csak meg, hogy a kiszolgáltatottságnak micsoda mélységéig megy el Jézus. Két köztörvényes bűnöző között fejezi be az életét. És a tanítványok nem értik. És engedjük ma közel úgy a ige hirdetés végén ezt a kérdést, hogy vajon miért nem értik. Egyrészt nyilván azért, mert annyira nem fér bele a Jézusról és a Messiásról kialakított képükbe, hogy még hiányzik pár gondolati lépcső, még oda jutnak. És nekünk is olyan sok minden nem fér bele az Isten képünkbe, hogy még sok-sok minden hiányzik ahhoz, hogy annak a valóságát, hogy mélységében meg tudjuk fogni, hogy kicsoda ő, és hogyan cselekszik ő. De van egy másik szintje is ennek a történetnek, hogy mindjárt ilyenek vagyunk, hogy ami kellemetlen, azt nem akarjuk meghallani. Van egy ismerősöm, aki ilyen mesteri fokon űzi ezt. Kérdezek tőle valamit, amiben neki kéne valamit tenni, akár másról beszélni. És hát, mivel olyan viszonyban vagyunk, meg 20-30 évvel idősebb vagyok, időnként meg szoktam kérdezni, hogy nem emlékszel rá, hogy én itt mondtam valamit? Hogy nem. És elhiszem neki. Úgy jó hátra, ami kellemetlen. És kicsit mindegyikünkben van ilyen. Hogy nem hallom meg, amit vagy nem tudok feldolgozni, vagy nem akarom meghallani. Ez nem könnyű emberi viszonylatokban sem, amikor a másik nem hallja, amit mondok. De gondoljuk meg, hogy itt a tanítványok nem hallják meg azt, amit a mester mond. Vagy még tovább tágítva a képet, az ember nem hallja meg, amit Isten mond. És ezen a völgyben, erre idei húsvétre készülve talán megint az az első lépésünk, az a böjtünk, hogy imádságban feltesszük azt a kérdést magunknak, mert amikor imádkozunk, akkor először magunkkal is beszélünk. Elsősorban magunkkal is beszélünk, és aztán Istennel is beszélünk, hogy mi az, amit én nem akarok meghallani. Amit te nagyon mondanál nekem, de én nem akarom meghallani. Mert más azok az elképzeléseim, más a rólad kialakult képem. Rosszabb vagy jobb, mert olyan is van, hogy rosszabb. Valahol nem fér bele az életemmel kapcsolatos gondolataimba, amit éppen most mondani akarsz. Mindenkit köszöntök böjt első vasárnapján, megyünk húsvét felé, és lesz ez az első lépésünk, hogy meghalljuk azt, amit ő nekünk talán már nagyon régóta el akar mondani. Álljunk fel és imádkozzunk. Hadd valljuk meg neked, hogy nehéz nekünk ezeket a lépcsőket megugrani, megjárni, hogy téged dicsőségben és ugyanakkor megvetettségben látni egyszerre, hogy mindenfajta emberi fogalomba rakjuk bele ezeket, hogy elképzelhetetlen nekünk, hogy az Isten kiszolgáltatott legyen. És nehéz is nekünk egy olyan Istennel szóba állni, aki ő maga is kiszolgáltatott volt, és bennünket is ott hagy mindenfajta kiszolgáltatottságokban. Mégis hadd halljuljunk meg most, ezelőtt az üzenet előtt, egy olyan Krisztusunk van, aki ismeri az emberi lét legmélyét, és amikor bennünket hagysz az emberi lét sokfajta mélységében, olyan sokszor lázadunk és tiltakozunk ez ellen. Szeretnénk most megállni, és azt mondani, hogy hallani akarjuk a nekünk szóló mondatodat, így húsvétre készülve. Amen. Foglaljuk el a helyünket.